északkeletről vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye. Ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat záporzivatar. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható. Híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szent István Rádió 25 évvel ezelőtt, 2000. augusztus 20-án kezdte meg sugárzását a Miskolci FM 95,1 MHz-es, illetve az Egri FM 91,8 MHz-es összekapcsolt frekvencián. Rádiónk célja azonos az egyház küldetésével. Mindenki üdvösségének a szolgálata. Fogalmazta meg a rádió misszióját dr. Seregi István, Egri érsek, a rádió alapítója. A Szent István Rádió az ország egyik legnagyobb vételkörzetű regionális rádiója. Egri központtal napi 24 órában regionális közműsor szolgáltatóként működünk 2000 óta. Vételkörzetünk Budapest határától Kárpátaljáig és Szolnoktól egészen Kassáig terjed, így akár 1,5 millió embert is megszólíthatunk. Műsorainkban igyekszünk valami jót, valami újszerűt, valami maradandót adni hallgatóinknak, akik igénylik a kultúra közvetítő, szocializáló, értékteremtő műsorokat, reális társadalmi, nemzeti és egyéni önismeretre, művészeti értékekre, igazi jellembeli fejlődést elősegítő vitákra, elemzésekre, s legfőképpen az őszinte tiszteletre és a felebaráti szeretet megnyilvánulásaira vágynak. A Szent István Rádió tehát 2000. augusztus 20-án kezdte meg sugárzását a Miskolci és az Egri összekapcsolt frekvencián. 2002-ben a Sátoraljóújhelyi, illetve a 60-i, majd 2021-ben a Tokai, 2013-ban a Törökszentmiklósi, az Encsi és a Gyöngyösi frekvenciákkal egészült ki, mely lehetővé tette 1,5 millió hallgató elérését. 2019. decemberében Kisújszálláson is megkezdte működését a rádió. A határon túl Szlovákiában és Ukrajnában is fogható a rádió. A Szent István Rádió és Televízió fenntartója dr. Ternyák Csaba Egri érsek. A Szent István Rádió hamar népszerű lett, és nemzetközi ismertsége lehetővé tette, hogy már 2001-től a Keresztény Rádiók Európai Konferenciájának megbecsült tagjává váljon. Eljött a Szent István nap rendezvénysorozat csúcspontja. Augusztus 20-án az államalapítás ünnepén Budapest számos pontján lesznek koncertek, előadások, foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt, közölték a szervezők a távirat irodával. A közlemény szerint érdemes korán érkezni, hogy mindenre jusson idő, mielőtt 21 órakor elkezdődik Európa legnagyobb tűzijátéka és drónsója, a tűz és fények játéka. Az állami ünnep légiparádéval indul 9 órakor a Duna felett, majd Szent István napi díszünnepséggel folytatódik a Kossuth téren, ahol Magyarország lobogójának felvonása, valamint az újonnan végzett honvédtiszt jelöltek nyilvános eskütétele következik. A Szent Korona 10 órától 18 óráig díjmentesen látogatható a parlamentben, 17 órától pedig Marton Zsolt, Váci megyés püspök mond szentbeszédet a bazilikában, az ünnepi misén, majd kezdődik a Szent Jobb körmenet. A Szent István nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvánnap.hu weboldalon és az ünnepség sorozat hivatalos mobil alkalmazásában olvashatók, közölték a szervezők. Még az idén 45 millió forintos támogatást nyújt a kormány a pilisszántói páduai Szent Antal római katolikus templom szerkezeti megerősítésére és a nyílászárók cseréjére, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Pilisszántón. Soltész Miklós a templom fejlesztéséről szólva közölte. A korábban a tető felújítására kapott 15 millió forintos támogatás mellé még az idén újabb támogatás érkezik, és akár már az idén el is kezdődhetnek a felújítások, Hozzátette, a kormány számára fontos a nemzetiségiek támogatása, ezért a kultúrának, a nyelvnek három pillérét szokták segíteni. Az egyik az önkormányzatok támogatása helyi, területi vagy országos szinten, a másik az oktatás-nevelés, iskolák és a kultúra támogatása. És van egy harmadik terület is, amelyet az utóbbi években nagyon nagy mértékben támogattunk. Ez pedig a hitélet, fűzte hozzá az államtitkár. Végül az időjárásról. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye, ekkortól hazánk északnyugati felében kevés helyen előfordulhat záporzivatar, a délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 29 és 34 fok között várható. Híreket hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. augusztus 20-a szerda van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berec Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Somogyi Márton segítségét köszönjük. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok Önöknek. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődő reggeli csevegő című műsorunk vendége ez alkalommal dr. Mosolygó Lászlóné ingatlan közvetítő lesz, akivel beszélgetünk albérletárakról, lakásárakról, az új lakásvásárlást könnyítő 3%-os hitelről is. 9 órától hírek, majd kezdődik a múltunk pillérei. Mai műsorunkban Szent István király uralkodásáról és emlékezetéről Budapéter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. 9 óra után Tokai vételkörzetünkben Kilátó című műsorunkat hallhatják, melyben Kádár Anna Mária pszichológus a mesék erejéről beszél. Napról napra című regionális műsorunkban ezúttal Aktelekre, az idén immár harmadik alkalommal megrendezett Sivatagok égkövei című kiállításra és vására látogatunk. A műsor szerkesztőjével, Farkas Erzsébettel, aki a helyszínen Zabari Judittal beszélget, többek között a természet szeretetéről, és arról, hogy mikor érdemes elkezdeni a gyermekek természet szeretetre való nevelését. Következzen most rövid ajánlónk.
Hálás vagyok a nagyszüleimnek azért, mert egy olyan gyermekkor biztosítottak számomra, amit minden gyermeknek kívánok. Növények, állatok között nőttem fel, egész nap kint lehettem a szabadban. A mai gyerekeknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy minél több időt töltsenek a szabad levegőn. Úgy gondolom, hogy a növények, az állatok harmóniával töltik fel az embernek a lelkét.
10 órától szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. 11 órától hírek, majd kezdődik az Évezredek asztalánál című műsorunk, melynek mai adásában Buckó József néprajzkutatóval beszélget a közelmúltban megjelent könyve kapcsán a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. A kiadvány címe Istennek legszebb ajándéka, a búza vetése és aratása Hajdúnánáson. Következzen most rövid ajánlónk.
Van is egy szép mondásunk, hogy aki szedet, az etet. Tehát az alapja mindennek, aki kényszerből, nyűgből, nehézségből csinál, bármit legyen, az mondjuk például egy kenyérsütés, az nem biztos, hogy jól fog sikerülni, vagy fordítsuk meg, biztos, hogy nem fog jól sikerülni. Tehát kell a szeretet hozzá. Régen ezt imádságnak mondták egyébként. Aki szeret, az etet.
11 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a napverse hangzik el. Ez alkalommal Babits Mihály Szent Király Városa című versét Győrvári János előadásában hallhatják. Ezt az órát a nap imája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől az egyházi híreket hallgathatják meg, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, roma és német nyelveken. Szentek, szent életű emberek című műsorunkban Szent István királyunkról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd kezdődik Szószóló című műsorunk. A mai adásban a Szent Korona lesz a téma. Ajánlunkban dr. Glan Tibor történész szólal meg.
Amikor megkezdődött Budapest bombázása, hogy komolyabban a bombázása, meg az ostrom, akkor Szálasiék elmenekültek nyugat felé, Veszprémen keresztül Kőszeg velem abba az irányba. És Szálasi vitte, vagy vitette magával a Szent Koronát. Ő szerintem annyit értett meg a teljes Szent Koronatamból, hogy akinél a korona, annál a hatalom.
Ezután a Lélekszava című műsorunkkal jelentkezünk, melyben az egyház 5 parancsa közül a második parancsról Kormos Csaba poroszlói plébános gondolatait hallhatják. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 14 óra előtt jelentkezünk. Tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek, Berecz Renátát hallották.
Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget, én fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Bölcsőm is volt, sírom is lesz az élet, csak egy szép ígéret. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden hangot, minden szépet, jaj. Megátkoz, megéget, és fejbe vág. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudom. Néha szeret, és néha bán. Lehetne szebb, lehetne jó, de álmodni csak itt tudok. A földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Ide hívott az élet, itt ér utol a végzet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam. Minden álmot, minden képet, minden arcot, minden szépet. Ezt a földet választottam, ezt a napot úgy akartam, ezt a földet választottam.
Thank you. Reggeli csevegő Berecz Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Kedves hallgatóink, hamarosan kezdődő Reggeli Csevegő című műsorunkban ez alkalommal dr. Mosolygó Lászlónéval, az Erzsébet M 2000 ingatlan közvetítő Kft. Szakemberével beszélgetünk, egyebek mellett az albérletárakról, lakásárakról és az új lakásvásárlást könnyítő 3%-os hitelről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel szerintem nem is beszélhetnénk aktuálisabb témáról, mint itt a jelenlegi albérlet piacáról, hiszen most kezdődik majd az egyetemi időszak, és hát nyilván ők már valószínűleg ki is vették az albérletüket, vagy még folyamatban van. Üdvözlöm a stúdióban.
Én is köszöntöm a hallgatókat, meg magát is.
Hogyan alakultak itt Egerben az albérlet árak, vagy mennyire elérhetőek az albérletek Egerben?
Hát Egerben nem olyan magasak ahhoz képest, hogyha összevetjük a pesti albérleti árakkal. Egerben a 160-170 ezer magasságokban megáll. Hallottam már 200 ezresről is, nekem is volt, sőt ki is lehetett adni, de azért a jellemző, hogy amikor azt mondjuk, hogy alacsony áru ingatlant keresünk, akkor az a 120 ezer. Tehát annál lejjebb nem igen tudok olyanról, amit ennél kevesebb irattak volna ki. De hol van ez a pestitől? Pesten, az Andrássy úton, én a múlt hónapban adtam ki egy háromszobás, nagyon szép polgári lakást, 350 ezer forintért, amit egy török diák vett ki egyedül. Nálunk jellemző, hogy igyekeznek, nem is annyira nálunk, Pesten jellemző, hogy megosztják a szobákat. Hárman, négyen veszik ki, tehát akkor már nem olyan magas az a bérleti díj, a rezsim pedig megosztoznak, és egymás közt adogatják a kauciót, ha az egyik elmegy, szerez maga helyett egy másikat, és akkor a kaució visszakerül a helyére, de azért ugye elég drágák. Viszont ha belegondolunk, hogy mennyibe kerül most egy lakás, és azzal vetjük össze, hogy mennyi a bérleti díj, mennyire adják oda ezeket a Pesten két szobás lakás 70 millió, egy olyan lakótelepen, ahol régen könyörületből mentek lakni, és most nagyon felment az áruk ezeknek különösen, hogy hát egy ilyen drága lakást adnak bérbe, akkor ez körülbelül várható is volt, hogy így alakulnak az albérleti árak. Most megnéztem, hogyha valaki ebből a bizonyos fix 3%-os otthonstart hitelből megkapja az 50 milliót, akkor 238 ezer forintra jön ki, ugye 25 éves időtartamra az egy havi költenivaló. Ez ugye megközelíti az albérleti árat, úgy középvonalon, mert itt nálunk magasabb, mint az albérleti díj, Pesten meg alacsonyabb.
Erre a 3%-osra egy kicsit később még visszatérünk, és ezt jobban kibontjuk, mert itt nagyon sok minden végül kiderült, ugye az előző beszélgetésünkhöz képest, akkor még csak vártuk, hogy majd valami lesz, és hogyan lesz majd ennek a különböző elvárása a hitelfelvételhez. De térjünk vissza kicsit az albérletárakra, mert hogy ugye itt azért a fővárost a megyeszékhellyel összehasonlítva is, de nálunk azért a többi megyeszékhelyhez képest mondjuk még mindig viszonylag magasak az árak, azt gondolom.
Hát például, ha Debrecenre gondolunk, akkor nem. Ha Miskolcra gondolunk, ott igen. Tehát mivel Miskolc például egy nagyváros, rengeteg lakótelepi lakás van, nem is nagyon vágynak ennél kényelmesebbre, meg jobbra. Nálunk egy olyan közép árfolyam van, Eger egy szép kis város, én ékszerdoboznak hívom, nagyon szeretem, és nem olyan sok az albérlet. Hiába nézzük, hogy majdnem minden lakás ki van adva, ha másként nem, akkor egy szobát adnak ki belőle, ha családi ház, akkor a kertben van egy kis kecó, amit ki lehet venni. De ha belegondolunk, hogy vannak falvak, ahol szintén adnak ki albérletet, mondjuk Bekölce, és ott 50 ezer forintért odaadnak egy családi házat, mondjuk az nem egy felső kategóriás ház, meg ott ritkább is az albérletbeadás, de onnan is be lehet járni Egerbe dolgozni. Tehát azért az albérlete árak attól is függnek, hogy mekkora a kínálat, mekkora a kereslet, ugye ez lényegében az egész ingatlan piacot jellemzi. Most nem volt olyan nagy keresgélés, hogy már itt van szeptember, és azt tapasztalom, hogy én kiadtam 5 albérletet az elmúlt hónapban, és egyikbe se diákok mentek. Tehát valószínűleg megnőttek a kollégiumi helyek, ott még mindig olcsóbbak a díjak, igaz, hogy ott nincs meg az én idő, mert azért sokan vannak, egymást zavarják. Tehát,
milyen érdekes, akkor ebben is egy változást idézett elő ez a fajta ingatlan piaci átalakulás, hogy ők tulajdonképpen rájöttek, vagy hát a szülők nyilván, hogy nem fogják tudni finanszírozni a külön albérletet.
Igen, így van.
Hogyan látja, mert hogy azért itt az is számít, hogy mondjuk hány szobás, hány négyzetméteres lakásról van szó, és ugye itt azt említette az előbb, hogy a 120 ezer forint úgy nagyjából az alja. Ez mondjuk egy 2 szobás lakásra érvényes?
Ez egy 2 szobás lakásra jellemző, ott általában párok mennek, esetleg felvesznek még egy csoporttársat, hogyha diákok. A pesti lakás, ahol a 3 szobásat említettem, nem csak ott ez 350 ezer volt, mert ez bútorozott is volt, ami nem bútorozott, az azért ennél kevesebb, de most például a 7. kerületben 3 szobás lakásban 3 diák osztozott, sőt nem is mindegyik diák volt, mert aztán ismerősök révén dolgozó is lett köztük, tehát nem ragaszkodnak, hogy ugyanúgy csoporttársak legyenek feltétlenül, és ez megoszlott. Ott most még 170 ezer forint, de ez nagyon alacsonynak számít ebben a kerületben, meg ebben a minőségben, mert ez egy belső 2 szintes lakás, amiről beszélek, társasházi lakás. Ezt simán 300 ezerért ki lehet majd adni, és ezt javaslom annak is, aki úgy gondolja, hogy a szülei segítségével vagy saját maga belevág ebbe a hitelbe, hogy, és ki lehet adni, ugye módosult ez az elsőhöz képest, ott úgy volt, hogy nem lehet kiadni, de ki lehet adni, tehát még a befektetők is vehetnek 3%-os fix kamattal, vehetnek lakást. Tehát nem lettek kizárva ebből a körből. Most elterjedt az a pletyka ingatlanpiaci körökben, hogy már megunták a befektetők, hogy majd lejjebb fognak menni az árak, már passzolják el a lakásokat. Ez igaz is, meg nem is, mert még mindig érdemes megvenni, mert besegít a törlesztő részletbe. Tehát ha belegondolunk, hogy 238 ezret biztos megkap azzal, hogyha, mit tudom én, egy egyetemistának a szülei megveszik a lakást, 2 másikat oda vesznek, és a 2, aki ugye albérlőként van ott, az nem a rezsit fogja egyedül kifizetni, hanem a törlesztő részlethez járul hozzá jelentősen, és sokszor úgy ajánlom is, hogy több lábon álljanak azok, akik lakást vesznek, mert minden helyzet előfordulhat az élet folyamán, ha házaspár elválnak. Ez mindig is probléma volt. Most is lesz a igénylők között olyan, akinek ugye 50%-os tulajdoni hányada volt, ezért jogosult első lakásként vásárolni.
Akartam említeni, hogy ez egy fontos pontja egyébként.
Ez nagyon
ennek
fontos.
A rendelkezésnek, hogy annál több ugye az, amivel nem lehet fölvenni ezt a kedvezményes hitelt.
Igen, mert itt az első lakáshoz jutás nem abban az értelemben fogalmazandó meg, ahogy korábban, hogy valóban első lakáshoz jut, hanem mindenki annak számít, akinek 50%-nál kisebb tulajdoni hányada volt az elmúlt 10 évben, még az is lehet, hogy egymás után sokszor volt, egyszerre viszont nem volt több, tehát egy 50%-osnál nem nagyobb tulajdoni hányaddal is lehetne kiindulni, de hát ennek van egy sorrendje. Tehát most mindenki azt várja, hogy szeptember kezdődik. Hát már régen el kellett volna menni mindenkinek, aki ilyenbe gondolkodik, hogy előminősítést készítsen saját magáról, hogy ő a fizetésével, a párja fizetésével esetleg 2 indulnak neki, hogy alkalmas-e arra, mennyi hitelre jogosult. Mert ha ott már elbukik a dolog, nem érdemes tovább menni. Tehát az előminősítést hitelképesség szempontjából mindenkinek javasolnám, hogy a saját bankjába, ahol már ismerik, meg oda jár, meg oda küldi a fizetését, vagy a nyugdíját, mert mindenkinek lehet most már vásárolni tulajdonképpen. Ezen kellene túlesni, mert ha már tudja, hogy ő mennyi pénzt tud felvenni, akkor ki kell választani ezt a lakást, amit kinézett, és lehetőleg le kéne foglalózni, azért, hogy közben ne menjen fel az ára, mert ugye megvan ez a veszély, hogy amint érzi a törődést az eladó, akkor elkezd fölfele menni, hogy hú, hát majd most még drágábban tudja eladni, tehát érdemes ezt lefixálni. Ugye 10% foglalót elfogadnak most ennél a 3%-osnál. Megvan ennek is egy hátulütője, ha nem veszik be a szerződés szövegébe, az adásvételi szerződés szövegébe, hogy amennyiben ő mégsem kapja meg, mert nem az ő hibája, mert ő jogosult lenne, de például a négyzetméter nem felelt meg, a négyzetméter ár nem felelt meg az előírtaknak, tehát egy harmadik személy, nem személy, lehet ez a bank is, aki miatt mégsem jön létre. Bele lehetne venni a szerződésbe egyrészt, hogy ez viszmajor, tehát, hogy visszakapja ezt a 10% se kevés, ha megnézzük most az árakat.
Van,
illetve, ezt nem tudom, ezt sehol se olvastam, ezt a lehetőséget, hogy ugye előbb kell bevinni az adásvételi szerződést, ugye a hitelminősítést követően, az összes személyi adatunkkal, mint ahogy végül is kiderül, hogy arra a lakásra meg lehet-e kapni. Mert ugye ezután jön a bank értékbecslője. És ugyanitt előírás, hogy egy könnyebbség, hogy az értékbecslést 20%-kal lehet meghaladni a tényleges adásvételi szerződésnek. Ez mondjuk 70-80 milliónál, vagy 100 milliónál, ez elég magas, mert 20 milliót jelent. Igen. De a kisebb áraknál nem. Mondjuk egy 30 milliós egri lakásnál ez 6 millió különbséget jelenthet, de ha már 38-ért vagy 40-ért állapodtak meg, akkor arra nem kapja meg a hitelt. Hogy vajon lehet-e módosítani az adásvételi szerződést, mert azt is bele szoktuk írni, ha van lehetőség már a szerződéskötéskor, legalább az egyszeri módosítási lehetőséget. És akkor ez azt jelenti, hogy kiderül, hogy 30, előtte megbeszél a 36 helyett, vagy 38-ban állapodtak meg, de 36 az, amit elvisel az egész konstrukció, hogy előre meg kéne állapodni az eladóval, hogy ő ebbe belemegye, hogy akkor módosítják a szerződést, ehhez igazítják, és akkor sokkal kevesebb probléma lesz a jövőben, hogy a bank egy ilyen módosítást elfogad-e, arról még sehol nem olvastam, ugye a gyakorlat most jön.
Igen,
mert ezt már sokan olvassák, már rondjában olvasva az interneten, mindenki nézegeti, hogy tudná megoldani a lakáshoz jutását, de ez például fontos lenne, mert ezek a buktatók az értékbecslés, amit a bank mindig másként csinál. Én is csinálok értékbecslést, nem ugyanolyan, mint a bank, amelyik óvatos értékbecslést csinál. Ugye a kimenekülési értéket számolja ki, hogy mennyi az a legkevesebb, amelyért ő el tudja ezt adni, hogyha baj van. És az többnyire el is tér attól, amit én egy szabadpiaci értékelésnél kiszoktam hozni egy ingatlannál.
És akkor ez hogy is számít nekünk? Tehát, hogy a bank és ami az ingatlan közvetítős értékbecslés?
Tehát például az én értékbecslésemet nem fogadja el a bank, mert nincs vele szerződésem. Tehát a bank a saját értékbecslőjét használja, alkalmazza, és azt fogadja el. Mert ott van egy nagyon óvatos értékbecslési módszer, ott is használják az összehasonlítást, és ott is csak azt tudják használni, ami elkelt már, és lehet tudni, hogy mennyiért. Mondjuk ez is probléma, nincs statisztikánk, nem tudjuk konkrétan, hogy mennyiért kelt el egy lakás, ez földhivatali titok, tehát így nem nagyon tudjuk összehasonlítani csak a hirdetéseket. Na most a hirdetések, azok elvetemült árak néha, mert mindenki a sajátjáról úgy gondolja, hogy sokkal jobb, mint az ugyanolyan szomszédi, mert az övében, mit tudom én, ő már ezt meg azt megcsinálta. Ezek az értékbecslések emiatt nem hasonlítanak, vagy csak kevéssé egymásra. A banknak saját jól felfogott érdeke, hogy úgy állapítsa meg, hogy azt el lehessen adni, ha nem jön létre, vagy meghiúsul, vagy hamarabb el kell adni. Ugye 5 éven belül nem is lehet eladni, 5 év után lehet értékesíteni, de ki kell fizetni az egész tartozást, tehát akkor olyan árat kell elérni, hogy a vevő től megkapja ezt a különbözetet, ami 5 év után még fennáll.
Egyébként ez látszik már esetleg, vagy hát nyilván még most az elején vagyunk ennek a folyamatnak, de hogy látva a hirdetéseket, vagy az eladóknak a jelentkezése alapján látszik-e az, hogy emelkednek az árak majd? Ez generálja majd ezt a folyamatot?
Ezt mi gondoljuk, de egyáltalán nem biztos, mert azért elég hosszú idő volt most, amikor leállt az ingatlanpiac. Nyár van, nyáron egyébként függetlenül attól, hogy most mi van, ez évtizedekre visszamenően a nyár az egy uborka szezon, de itt volt évelején egy kis fellendülés, aztán megint egy megtorpanás, most megint van egy megtorpanás, tehát jószerivel nézegetnek, tehát én csak vasárnap 3 helyen voltam lakást mutogatni, de nem döntenek. Várnak arra, hogy mi lesz szeptembertől. Melyik lakást válasszák? Itt például abban is különbség van, hogy eddig a tulajdoni lapon megtalálható négyzetméter árszám, négyzetméter számított. De az el szokott térni, főleg a tetőtéri lakásoknál. Most már nincs ilyen, hogy 83/76, hanem beírnak egy közepes számot, ami szintén nem igazán fedi, és most alapterületről beszélünk, és a törvény, illetve hát ez még rendelet, úgy rendelkezik, hogy azt az alapterületet kell számítani, ami a hiteligénylőnek a legkedvezőbb. Hogy ezt a bank hogy teszi magáévá, hogy fogja ezt az értékbecslő figyelemmel kísérni, mert ugye ő megy, felméri a lakást, hogyha még ez párosul egy csokkal is, ahol viszont a gyerekek számától függ, hogy meg hány négyzetméter kell egy gyerekre esően, akkor különösen érdekes helyzet áll elő, mert ott nem alapterület, hanem megnézik, hogy a három gyerek, akkor annak 100 négyzetméter, és egy centivel se lehet kevesebb, de ha nem kombinálja, mert lehet kombinálni, tehát attól, hogy valaki fölveszi ezt, lehet, hogy jogosult még a csokra is, vagy a babaváró hitelre, ezeket lehet egymással addig, ameddig belefér ebbe a hitelkeretbe. De ez az alapterület, ez engem izgat, hogy ugyan most mit számítanak. Ami nálam pesti lakás eladó most, ott 72 négyzetméter van mindegyiknek a tulajdoni lapján, de a gyakorlatban nem számolták bele sem a teraszt, még a felét sem, mint ahogy az erkélynél szokták, nem számoltak bele, van benne különböző tárolóhely, ami nagyon hasznos egy lakásnál, azok négyzetméterre nem számít, tehát 92 tulajdonképpen, és 72, 20 négyzetméter különbség van. De én már azt megnéztem, hogy akár melyikkel számolunk, bele kell férni a 1,5 millió forintos négyzetméter ár eladásba, mert ugye ez is egy feltétel.
Az eladók akkor egyébként most valahogy próbálnak?
Kivárnak. Uh-huh. Kivárnak. Én azt javaslom, hogy az emberek többsége most az elmúlt időszakban úgy gondolta, hogy ő egyedül is megbirkózik ezzel, ha el akar adni valamit. A vevő is úgy gondolja, hogy ő majd csak tudja. Én azt javaslom, hogy használjuk már az ingatlan közvetítők hozzáértését, használjuk az ügyvédünk hozzáértését. Ne akkor lepődjünk meg, amikor kiderül, hogy itt is probléma volt, meg ott is probléma, és tulajdonképpen egyszer lehet ilyet igényelni az életben, tehát ezt a hitelt többet nem lehet.
Igen, ezt erre szerettem volna kitérni, hogy tulajdonképpen fontos lenne az, hogy most már annyi minden van, lakástámogatásra szóló hitel, felvétel, hogy nem látjuk szerintem már át, hogy most milyen feltételek hova tartoznak, és ránk mik vonatkoznak, vagy hát egyáltalán lehet, hogy nem is látjuk azt, hogy esetleg mi az a pozitív oldal, azt a pozitív mozzanatot nem látjuk meg, ami ránk vonatkozna, és elmegyünk mellette.
Ezért kellene segítséghez folyamodni. Tehát én például telefonon is mindenkinek szívesen adok felvilágosítást, nem vagyok tévedhetetlen, hiába vagyok 30 éve a piacon. Engem is megtévesz néha az a megfogalmazás, ami törvényileg van megfogalmazva jogi nyelven, amit esetleg másként kell értelmezni, mint egy rendes beszédben előforduló szót. Tehát mindenki óvatosan csinálja. Hiába 238 ezer 50 milliónak. Ugye azt én nem hiszem, hogy sokan megkapják azt az 50 milliót. Mert ahhoz legalább egy 80 milliósat kell megvennie, és azt meg elő kell teremteni még azt a 30 milliót máshonnan, ami a különbség. De nagyon fontos, mondom, ez az értékbecslés, ez bukta lehet, tehát ott probléma lehet. Ha megvan az összes papírja, határozatlan idejű szerződése van, van 2 éve társadalom biztosítása igazolhatóan, mert ezek a feltételek. Megvan az adásvételi szerződés, esetleg ügyesen belevették, hogy mi történik, ha nem kapja meg ezt az összeget. Ez eddig is benne volt egy adásvételi szerződésben, csak az úgy volt folytatva, hogy a más forrásból beszerzi. De akinek már nincs más forrása, csak ez, annak ezt kellene belevenni, hogy amennyiben a bank értékbecslése pont az ingatlan adottságain bukik meg, akkor visszakapja a foglalóját. Ez ingatlanosoknak se egy gyönyörűség, de én szívesen belemegyek abba, hogy a jutalékot majd akkor fizessék ki, amikor létrejön az adásvétel aláírva, és várjuk a pénzt. Tehát amikor ott visszajár és bizonytalan, ott addig nincsen elvégzett munka.
Egyébként komoly feltétel még szerintem az, főleg akár fiataloknak, lakásvásárlás előtt állóknak, első lakásvásárlás előtt álló fiataloknak, hogy magát a tőkét megteremtsék. Mert azért ez
azt a 10%-ot.
Így van.
Hát gondoljunk bele, most megint Pestre megyek, mert tudom, hogy itt fontos, hogy Egerben hogy van, hogy egy 70 milliós lakásnak 7 millió a amit elő kell teremteni, azt mondjuk a szülők hát, ha megteszik, de ugye ők is, most én azt se olvastam, hogy be lehet szállni egy másik ingatlannal, mert itt mintha ez elő se fordulna. Mert itt is jelzálog lesz a házon, az állam javára lesz 5 évig bejegyezve, az elidegenítési és terhelési tilalom, de a banknak is bent lesz a jogosultsága arra, hogy bármikor megoldja, hogy visszakapja a pénzét. Úgyhogy Én nagyon szkeptikus vagyok, hogy mit lehet ezzel elérni. Még ott vannak az új lakás lehetőségek, ahol ha legalább 250 lakást épít egy beruházó, akkor kap állami támogatást, hogyha annak 70%-a alkalmas az előírt megfelelőségeknek meg. Akkor a 100 milliónál nem kerül többe, nem éri el a 1,5 milliót, vagy nem haladja meg a négyzetméter ár, akkor ők kapnak támogatást méghozzá olyanba, nem pénzben, hanem hamarabb írják alá nekik az összes dokumentációt, ami szükséges ahhoz, hogy ő felépítsen ilyeneket. Na most ez a lehetőség vidéki nagyvárosban nincs, 250 lakás. Tehát ebből már kiesnek, de azt nem kétlem, hogy ők is meglovagolják ezt a lehetőséget, és igyekeznek alacsonyabb áron forgalmazni az új lakásokat, de ebből csak 2 év múlva lesz valami. Tehát ha most kezdik el, akkor most mit tudom én, le lehet kötni, minden papír megvan, a bank majd folyosítja adott pillanatban, hát ez még jó, mert a bank az biztos, hogy felülvizsgálja a beruházót, tehát nem fog meglépni, mint az elmúlt évtizedekben bizony előfordult, nem tud elmenni, nem, mert állandó ellenőrzés alatt lesz, tehát én nem mondom, hogy ne próbáljuk meg az új lakásokat megszerezni, akár vidéken, akár Pesten, de arra még várni kell. Mondjuk attól mindenki boldogabb, de attól még mindig kell fizetni majd a törlesztőt, mert ha ő megkapta, akkor a bank már csak utalgat annak, akinek jár.
Nem vehető észre egy ilyen generációváltás az ingatlan piacon? Tehát, hogy már ugye nem azok a vásárlók tulajdonképpen, akik konkrétan benne szeretnének élni abban a lakásban vagy házban, mert hogy én azt látom, hogy ez a befektetőknek nagyon jó, ez a 3%-os kedvezményezett.
Én is úgy látom, készpénz.
De hogy egy fiatalnak nem biztos, hogy minden feltétel megteremthető.
Hát nem. Nekem is vannak ilyenkor unokáim már, akiknek jó volna lakást venni, már dolgoznak is az egyetem mellett, és mégsem látom, hogy juthat úgy hozzá, hogy az ne terhelje meg se a szülőket, se magát a hiteligénylőt. Én is úgy látom, mert eddig nem volt úgy, hogy ki lehet adni a lakást. Ezen változtattak, ezt vártam is, hogy így történjen, mert az is jó, hogyha egy befektető veszi meg, és akkor lesz további albérlet, ami esetleg már kicsit alacsonyabb áron, mert azért fogja mozgosítani, vagy mozgatni az árat. Hát ugye mindig is ez döntött el az ingatlan piacon, hogy hányan keresnek, és hányan kínálnak. De jó az, ha a befektető is ott van, és ha nem befektető, hanem ő még nem tudja elfoglalni, vagy el tudja foglalni, míg 5 évig az egyetemre jár, akkor besegítenek a diáktársai, akik nem ilyen szerencsések, és nem tudtak venni, és akkor megvan oldva a probléma. Tehát ez nagyon helyes, hogy nem áll üresen egy lakás, mert korábban még az is volt, hogy nem kell ott lakni, de nem lehet kiadni. Hát ez egy holttőke, ez senkinek se jó.
Nagyjából 10 éve hallottam azt a gondolatot, és valahogy, mintha mostanában már látszódna ennek a beérése, hogy afelé tendálunk, ami nyugaton van már. Tehát, hogy egyre kevesebben fognak saját lakáshoz jutni, és egyre több lesz az albérlet, amit ugye meg tudnak fizetni az emberek.
Hát, és az albérlet lehetőségnek van egy olyan szegmense, ami nyugaton, Amerikában főleg jellemző, megépítik a házakat, és akkor kiveheti mindenki úgy, hogy ott lakik, amit bír a pénztárcája. Ha lefokozzák, vagy elveszíti a munkáját, akkor elmegy egy alacsonyabb kategóriás ház, ahol szintén lesz lakása, vagy elkezdi megvenni. Ott nem úgy van ám, hogy akkor veszít mindent, hanem az addigi befizetését elveszíti, és utána bérleményként használja, vagy egy másikba megy bérbe. Tehát nálunk nem épülnek ilyen lakások, pedig lehetne, mert a fiatalok azok bizony jellemzően világgá mennek. Elmennek kipróbálni magukat Angliába, elmennek Svájcba, legkülönbözőbb helyekre, aztán hazajönnek, hát egy részük hazajön, tehát haza is várjuk a gyerekeinket, de sokkal könnyebb így otthagyni egy albérletet, aztán valahol másutt külföldön bérbe venni, hát ott horribilis árak vannak, tehát most mi itt sóhajtozunk, hogy milyen drága. Angliában egy szoba kerül annyiba, mint itt egy egész lakás. És hiába keresnek jobban, mert az ahhoz van felsófolva. Úgyhogy vannak itt problémák, és továbbra sincs nagyon megoldva, hogyha a házaspárok elválnak, sajnos azért van ilyen, és akkor együtt vettek egy lakást, ez most így probléma, és akkor 50-50%-ban többnyire, attól függően, hogyha valakinek a szülei jobban hozzájárultak, akkor 70-30, de a lényeg az, hogy egy albérletet ott lehet hagyni. Akármikor. Lehet, hogy ködbér terheli, mert előbb megy el, mint ahogy megállapodtak, de azt ott lehet hagyni, egy saját lakást, azt nem tudod hagyni. Ha ő el is megy, és kiadja, akkor is van vele gond. Dolog, figyelni kell, kifizették-e a rezsit az albérlők. Elkezdett most már az is tevékenység lenni ingatlanos körökben, hogy kezelik az albérletet. És ez nagyon-nagyon előnyös, mert így a rezsiszolgáltató már eleve oda küldi, ő szétdobja, nem fog tartozni ott senki semmivel, nem kerül olyan sokba. Én is csináltam ilyet 2-t, 10 000 forint volt havonta, és mindenki boldog volt, mert most eladtuk az egyiket, és nem volt semmilyen tartozás.
Egyébként akkor most, ahogy így szavaiból kivettem, azt talán a jobb, hogyha a fiatalok az albérletek irányába mozdulnának el, tehát egy ilyen gondolatformálás.
A kalandvágyó fiataloknak igen, akiknek még olyan terveik vannak, hogy majd kipróbálnak egy nyugati egyetemet, elmennek körbenézni a világba, addig, ameddig tehetik. Egyébként sok nyugdíjas is van ilyen, csak ugye ők most nem komoly szereplői ennek az ingatlan piacnak, bár lehetne, mert ők meg mit tudom én, holtig tartó kezelésért vagy gondozásért, ha már félnek attól, hogy nem írják rá a lakást arra, aki őket gondozza, de például megjelölhetik örökösként azt, aki gondozza őket, és akkor így mind a két fél boldogabb, hogy majd örökli. Vagy eladja a nagy lakást, és elmegy egy kisebbe. Itt már támogatása van, mert ha kisebbet vesz, akkor például nem kell illetéket fizetnie a nagyért. Tehát értékben. Tehát, hogyha elad egy 70 milliós lakást, és vesz egy 40 milliósat, akkor nem kell illetéket fizetni, igen, azért, mert igen, megvette. Tehát olyan sok minden van, de az emberek hiába értenek az ingatlanhoz úgy, mint a futballhoz, mert annyi sok kis apró nüansznyi dolog van, amire figyelni kéne, és azért most már az ingatlanosok közt is nagy öntisztulás jött létre, tehát már nincsenek, vagy nagyon elvétve olyanok, akik nem végeztek ilyen tanfolyamot, vagy ilyen iskolát, akik nem adóznak. Hát van, és létre is jött egy ilyen etikus ingatlanosok szövetsége, és egyre többen vannak benne, egyre többen várják, hogy elismerjék őket. Az ingatlan.com-on már külön van ellenőrzött partner, vagyis elmentünk valahányan, bemutattuk az okmányainkat, és akire azt írják, hogy ellenőrzött, az ellenőrizve van, de még van prémium partner is, aki még ennél is jobb. Tehát sok törekvés volt arra, hogy elismerjék azokat, akik ezt a munkát vállalták, szívesen csinálják, mennek vasárnap is, mennek karácsonykor is, ha kell, és egyébként is segítenek akkor is, hogyha ez nem jár megbízatással.
Hogyan változott az igénybevétele az ingatlan közvetítői szolgáltatásnak mondjuk az elmúlt 10-20 évben?
Hát ilyen hosszúra vissza tudok én nézni, mert én már 30 éve vagyok a piacon. Az elején nagyon-nagyon jó volt. Tehát lazább is volt, nem voltak ilyen drága ingatlanok. Volt, amikor a 5 millióba került még egy lakás ugye a lakóparkokban, és akkor a zsebünkbe azzal a pénzzel rohantunk lefoglalózni a vevő számára. Volt 800 ingatlan a kezelésembe például, 800. Most körülbelül 30. Mondjuk azokkal jobban lehet így foglalkozni, sokkal gondosabban. Nem biztos, hogy a nagy számok törvénye alapján így kellene ennyi ingatlannal foglalkozni. Aztán ugye volt ez az időszak, amikor elkezdett fölmenni az ár, és minden eladó tisztelet a kivételnek. Nekem a régi törzs vásárlóim, azok jöttek, és továbbra is igényt tartottak arra, hogy én adjam el. És akkor csökkent le annyira a megbízás, mert mindenki úgy gondolta, hogy ezt meg tudja ő csinálni, miért fizessen ilyen sokat ennek az ingatlanosnak. Aztán megint volt egy időszak, amikor jöttek a megbízatások, aztán megint nem jöttek. Tehát én sajnálom azokat, akik most kezdik, mert nagyon nehéz ügyfélre szert tenni. És én például soha életemben nem hívtam föl egy lakos se, hogy alátom, hogy hirdeti, és én szeretném. Én megvárom, amíg az én hirdetéseimre saját maguktól bejönnek, és ez nagyon is bevált, mert így még csak szemrehányás se lehet tenni, hogy én akartam. Ez olyan, mint a földhivatali eljárás. Ott is minden csak kérelemre változtatnak meg. Na, én így gondoltam a magam dolgát, és ez így bevált, de valóban változékony, nagyon. Tehát erre nem tud az ember más csinálni, mint akkor ilyen mindenevő lesz a piacon, tehát albérletet is kiad, telket is elad kereskedelmi ipari ingatlanokat, mondjuk azt most megint elég nehéz, érdekesen alakulnak az árak, hogy még egy lakótelepi lakás most is 40 millióba is kerül itt Tegerbe is, és akkor még nem a legszebb, nem a leggondozottabb, vagy családi házat megvesznek úgy, hogy kádárkocka, és 30 éve senki nem nyúlt hozzá. A kereskedelmi ipari ingatlanok meg egy kicsit alább hagytak, lehet látni az Egri belvárosban is, hogy nagyon sok helyütt üres a kirakat, igen, vagy ki van írva, hogy kiadó, már most eladó is, már mindent próbálnak, valahogy a gazdasággal összefüggő dolog ez, mert ahogy szűnnek meg a vállalkozások, úgy ez a egész dolog, ami hozzájuk kapcsolódik, ez is kiürül. Nem tudom, hogy mit lehetne csinálni. Én például, akinek saját üzlete volt, és nem tudta már kiadni, annak mind azt mondtam, hogy csináljunk belőle egy lakást. Át lehet alakítani. Vagy lehet szállásadásra kiadni, bár ott is szigorodtak már az elvárások, már nem tud Mari néni csak úgy kiadni valami öreg, bútorozott, rozoga ágyú ingatlant, mert már ott is nagyon kézbe fogta az önkormányzat ezt a dolgot, tehát, és ez a város ebből él, tehát a szállásadásból.
Hát nagyon sok változás előtt állunk, én azt látom, hogy még az év végéig is nagyon sok lesz. Úgyhogy majd visszatérünk rá szerintem nagyjából év vége felé.
A tapasztalat mi?
Addig hogyan alakult, igen. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szívesen.
Elhangzott Reggeli Csevegő című műsorunkban ez alkalommal dr. Mosolygó Lászlónéval, az Erzsébet M2000 ingatlan közvetítő Kft. Szakemberével beszélgettünk albérletárakról, lakásárakról, az új lakásvásárlást könnyítő 3%-os hitelről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Somogyi Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Reggeli Csevegő Berec Renátával. Érdekes témák, érdekes emberek.
Volt itt mindig, aki bátran szólt, mindig voltak nagyot álmodók, a nincsből is várat építők, az el nem csüggedők. Hány nagy gondolat is mennyi szív, ami századok múltán is tenni hív, most is új erőt ad és lelkesít, hogy nagyjá légy megint, bár csak értenénk a múlt intő szavát. Eset jelzést, mi csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tudd, hogy áldott itt a föld. A hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnünk, múltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested ő. Mely a téli fagyban is visszatér, mindig új tavaszt vár és jót remél, hogy fele az, hogy én. Nem a gyűlölet, a gyávaság, csak a szeretet az, ami visz tovább, hogy szebb napokban is mindig láss. csak szívünk lát. Jöhet bármi, te mindig tud, hogy áldott itt a föld, a hömpölygő folyók, az erdők és mezők. Ez az otthonunk, itt kell élnem, voltunk és jövünk. Minden hozzáfűz, állva bennünk tested öt. Ha gyermeked azt kérdezné, miért vagy büszke rá, hogy miért szebbet táj bárminél. Taníts meg neki, volt költőink énekét, hogy miért él bennünk a hűség, a sírom túl.